Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak az Efezusiakhoz írott levelében, az első fejezet harmadik versétől kezdve a következőképpen. Áldott a mi úrunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket minden mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsáta is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel, mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, azt mondja Pál apostol ebben a szinte egyetlen, nagyon hosszú körmondatban, hogy az Úr Jézus Istene megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Minden áldás a miénk. A következő gondolat viszont azonnal az, hogy akkor mi van velünk, amikor egészen más tapasztalunk. Hiszen mi állandóan küzdünk. Hisz mi tele vagyunk rossz hírekkel. Hisz mi szenvedünk a másik érzéketlensége, vagy éppen lelki elsötétedése miatt. Vagy a másik ember kiszámíthatatlansága miatt. Vagy hazugságot terjesztő meggondolatlansága miatt. Vagy a betegség miatt, vagy veszteségek, elmúlás miatt, vagy éppen saját magunk tehetetlensége miatt szenvedünk, saját magunk bűnei miatt, önzésünk, megkötözöttségünk miatt, függőségeink miatt. Szóval akkor most mi van? Áldásban élünk? Többen szokták inkább azt kérdezni tőlem, hogy mi van velem? Milyen átok van rajtam? Hogyan lehetne ettől megszabadulni? Vagy másmilyen volt az efezusi gyülekezet? Másmilyen, mint a nagytarcsai? Én nem hiszem. Ott mindenki tökéletes volt. Nem szenvedtek egymástól az emberek. Nem szenvedtek önmaguktól. Nem voltak politikai feszültségek a gyülekezetben, vagy azok nem vették őket körül. Nem szenvedtek betegségektől? Nem volt halál? Dehogy nem. Ugyanezek a dolgok megvoltak. Vagy pont azért emlékeztet az apostol az Isten áldására, mert az áldást másképpen kell meglátni? Másmilyen az áldás, mint ahogyan mi azt elképzeljük? Az ige középpontjában, hogyha kapcsolom Szent Háromság ünnepéhez, a Szent Háromság második személye áll. A 7. versben így olvassuk, ő benne van Jézus által, az ő vére által a mi megváltásunk, bűneink bocsáta és kegyelmének gazdagságából. Ő van a középpontban. És én azt hiszem, hogyha a középpontra tekintünk, akkor fogjuk megérteni, hogy mit jelent ez az áldás. Hiszen Jézus, tudjuk jól, minden emberért, mindegyikünkért meghalt. Mindenki, aki itt van, és mindenki, aki nincs itt. Hallatlanul gazdagok a bibliai történetek, például Jézus halálával kapcsolatos részek is. Mindnek azon kívül, hogy megtörténtek, nagyon fontos, önmagán túlmutató szimbolikus jelentései is vannak. Például az, hogy meghal Jézus Barabásért, egy olyan emberért, aki az ököl embere. Aki úgy gondolja, hogy szélsőséges hazafiként, aki lenéz másokat, megveti a más nemzetségi belieket, tudja, hogy erővel, fegyverrel lehet csak a szabadságot kivívni. Ezért az emberért is meghal Jézus, egy gonosztevőért, egy gyilkosért. Vagy meghal, ott van a történetben Cirénei Simonért, aki, mondhatjuk azt, hogy véletlenül találkozik Jézussal. Tehát hányan vagyunk itt, akik véletlenül találkozunk Jézussal? Nem akarjuk keresni őt. Cirénei Simon a mezőről jött, a munkából, befejezte a fáradtságos mezei munkáját, és erre ráerőltetnek egy keresztet, hogy vigye tovább. Aztán meghal az egyik latorért. Azért a latorért, aki számon kéri őt. Hát ha te vagy az Isten fia, akkor miért nem csinálod azt, hogy megváltozzon az életünk? Akkor miért vagyunk átok alatt? Akkor miért van ennyi szenvedésben részünk? Gúnyolódik, káromkodik. Ő az is marad, aki volt. Ő nem változik meg. De meghal érte Jézus. És meghal a másik latorért is, aki segítségül hívja az utolsó percben, az utolsó pillanatban Jézust. Addig elkerülte, de ott, a kereszten, a halála előtti pillanatokban segítségi hívja és megmenekül. Azonnal ebben a történetben 4 típust találunk. Mindegyiknek megvan a maga keresztje, mert mi is kereszttel élő, kereszt alatt roskadozó emberek vagyunk. Nincs különbség közöttünk. Kereszt nélküli ember nincs, és arról szólnak ezek a jellemek ebben a történetben, hogy hogyan viseljük mi emberek a keresztünket. Be is lehet azonosítani, hogy úgy viseljük a keresztünket, mint Barabás, akik másokon szemlélve nézik azt, hogy hogyan hordozzák a keresztet, hogyan szenvednek tőlünk mások a mi keresztünk alatt. Vagy lehet, hogy ilyen Cirénei Simonok vagyunk, akik csak úgy véletlenül találkozunk vele, és aztán elgondolhatjuk azt, hogy milyen mély gondolatok, átlényegülés zajlik le ebben az emberben, hogy ott hordozza ennek az embernek a keresztjét, akit nem sokára rá fognak szegezni. Vagy olyanok vagyunk, mint az egyik lator, káromkodik, szitkozódik, mindig a másikban találja meg a hibát. Vagy olyanok vagyunk, mint a következő lator, aki viszont imádkozik. Jézus szólítja meg. Lehetséges, hogy másképpen kell látni a keresztünket? Lehetséges, hogy a szemléletünk változik meg a kegyelemtől? És vesszük észre a kegyelem által, hogy lényegében áldásokban van részünk? Vagy lehetséges, hogy arról van szó, hogy itt mennyei lelki áldással áldott meg bennünket Jézus? Hát persze. Hiszen ezt mondja, én csak lecsupaszítva fejeztem ki magamat. Nem azt mondja Pál apostol, hogy megáldott minket minden áldással a Krisztusban, hanem azt mondja, hogy megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával. Lelki áldással. Nem anyagi, nem evilági áldással, nem materiális áldással. Mert nem ez a lényeg, mert ezek elmúló áldások lehetnek. De nem mindig áldások. Viszont a lelki áldás az jöhet anyagi dolgokon keresztül is, például amikor felhasználja valaki a pénzét az evangélium terjedése érdekében. De lehet éppen áldás Jézus kezében az anyagi javak hiánya is. Gondoljunk például mondjuk egy Assisi Szent Ferenc mozgalmára, amelynek szélesen elismert mai képviselői Böjte Csaba, akinek nincsen anyagi java. És ezt használja ki arra, hogy segítsen másoknak, hogy odaadja az egész életét. Vagy gondoljunk arra, amit az elmúlt bibliórákon mondtam, hogy Jézus semmit sem mondott a világra. Amikor el akarták kezdeni követni némelyek, akkor mit mondott nekik? Nem mondta azt, hogy jaj, de jó, végre, hogy jöttök és követtek engem, mert akkor végre lesznek tanítványaim, hanem mindig megállította őket, gondoljátok át, tényleg ezt szeretnétek? Tényleg akartok engem követni? Nem lesz könnyű, mert, mit mondott, hogy a rókáknak barlangjuk van, a madaraknak fészkük van, de az ember fiának nincsen hová fejét lehajtania. Én nem úgy jöttem, hogy tele van a tarsolyom mindenféle anyagi jóval, és aki mellém áll, az is majd részesedik ebből. Nekem nincsen semmim. Én így jöttem. Sokkal könnyebb ugye azokhoz az emberekhez csatlakozni, akinek van valamiük. Számításból. Jézus soha nem ígért semmilyen anyagi jót. Ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sokan vannak, akik úgymond sikerkereszténységet vallanak, és azt várják, hogy Jézus hozza rendbe a földi életüket. Hát ez így volt akkor is, amikor Jézus eljött erre a földre. Akkor is így volt. Azt várták, hogy király legyen, aki függetlenséget hoz el a népnek, és anyagi jólétet. Mindig megállt parancsol Jézus nekünk, amikor követni akarjuk, hogy gondoljuk át jól. Akarjuk őt követni? Ő szenvedni fog, és nekünk a szenvedésben is vele kell menni. El kell döntenünk ennek a tudatában, hogy akarunk-e vele élni. Persze nem csak azt mondja, hogy nyomorúságunk lesz ezen a világon, és szenvedésben lesz részünk, és fájdalomban lesz részünk. Azt is mondja, hogy ez az út a feltámadáshoz. Ez az út az új élethez. Vállalom-e ezt a nehéz utat? És persze ugye a másik út, amit széles útnak nevez, a helye húja, igyekezzünk minél könnyebbé tenni a jelen való világunkat, ami aztán persze a pusztulásba vezet. Sajnos könnyebben választjuk ezt, a csalóka utat. De most azért vagyunk itt, hogy ezzel szembesítsen. Akarjuk-e az ő útját? Ebben a döntésben segít például a keresztségünk, amely kifejezi azt, hogy Isten már döntött felőlünk. Ugye nagyon sokszor a keresztség nálunk, evangélis egyházban, leginkább kisgyermekkorban történik, amikor még nem tudunk dönteni magunk felől. Nem tudunk dönteni az Isten követés felől. Azt fejezi ki éppen ez a fajta keresztség, hogy Isten viszont már döntött felőlünk. Emlékezzünk arra, hogy a konfirmációi Isten tiszteleten szó volt arról, hogy, hogy valaki azt posztolta a Facebookra, hogy nem dönthettem arról, hogy megszülessek. Nem dönthettem arról, vagy nem dönthetek majd arról sem, hogy mikor halok meg. Hát akkor legalább a kettő közötti időben hadd éljek úgy, ahogyan én szeretnék. De éppen azért nem dönthetünk úgy, hogy hogyan, nem dönthetünk a saját ízlésünk szerint, hogy hogyan élünk, mert az Isten kezében vagyunk. És a legfontosabb dologról, a világra jövetelünkről és az elmenetünkről nem dönthetünk. A keresztségünkről, a gyermekkeresztségünkről sem dönthettünk. És ezt nem kell zokon venni, mint ahogyan valaki egyszer zokon vette, és azt mondta nekem, hogy hát azért vegyük tudomásul, hogy őt az akarata ellenére keresztelték meg. És ő nem hívő. Igen. Ez fejezik azt, hogy én nem akarok még Isten útján járni, de az Isten döntött már rólunk. Döntött. És ebben segít a keresztség, hogy belekapaszkodjunk ebbe, hogy átadjuk az akaratunkat az Istennek. Persze, akkor is döntött felülünk az Isten, hogyha valakit nem kereszteltek volna meg, csak neki talán egy kicsit nehezebb ezt realizálni. De a keresztségben Isten az atyánká lesz. Tehát így jutunk el a Szent Háromság másik személyéhez. Elkezdtük azzal, hogy középpontban Jézus van, aki meghalt értünk, keresztségben Isten atyánká lesz, a gyermekévé válunk. Azt mondja Pál apostol, hogy ki vagyunk választva egy sokkal nagyobbra, egy sokkal jobbra. Sokkal többet ad nekünk az Isten, mint amit mi el tudunk képzelni a születés és a halál között. Amire úgy vágyunk, hogy bárcsak úgy élhetnék, ahogyan szeretnék, de hát ez csak egy álomvilág. De Isten egy sokkal nagyobbat készített el nekünk. Örökséget adott nekünk az ő országában. Egy idős, hogy ez hogyan realizálódik, egy idős, súlyos, beteg ember a következőt vallotta. Azt mondja, a betegség nem kisebb kegyelmi ajándék, mint az egészség. Kegyelmi ajándék. Egyébként elárulom, hogy ez a jezsuita szerzetes ennek az alkotmányában van benne ez a pont. Jó, az egy dolog, hogy meg van fogalmazva, de a másik dolog, amikor valaki ezt személyesen meg is vallja, egy súlyos betegség utolsó stádiumában. Azt mondja, a betegség nem kisebb kegyelmi ajándék, mint az egészség. Tudnillik, szembesít a korlátaimmal. Arra késztet, hogy latba vessek minden erőforrást, hogy szembe tudjak nézni a korlátaimmal. Hogy átgondoljam, hogy mi vitt előre ebben az életben eddig, és mi volt, ami hátrát adott abban, hogy előre jussak. És ezután mi az, ami segíthet, és mi az, ami nem segít. És ennek alapján differenciálom, hogy ezt elhagyom, azt pedig beépítem, integrálom az életembe. Mit kell elengednem? Így mondta, hogy nekem most a sétálást kell elengednem, meg a hallást. És mit kell helyette előtérbe helyeznem? Örülök, azt mondja, örülök annak, hogy észrevettem, hogy mi az, amit előtérbe helyezhetek. De van bennem nyilván egy csomó fájdalom és félelem is, de öröm is bőven van. Olyan, mondta, mint Jézus boldog mondásai. Olyan furcsa ambivalencia fogalmazódik meg. Boldogok, akik sírnak. Tele van az egész ambivalenciával. Mindenütt ott van, hogy valami szomorúság, de mégis öröm. Mert ez a kettő együtt van az emberben. És ez azt jelenti, hogy fel lehet vállalni a bűnösségünket és a kiválasztottságunkat. Fel lehet vállalni az elveszettségünket és a megtaláltottságunkat. Valaki így fejezte ki magát, hogy van egy jó hírem, rosszabb vagy, mint gondolnád. Mi a másik? Ez meg mitől jó hír? Hát azt mondja azért, mert van egy másik jó hírem is, hogy nagyobb a kegyelem, mint gondolnád. Vagyis, ahol Pál apostol mondja, megnövekszik a bűn, ott még inkább megnövekedik a kegyelem. Vagyis, minél alacsonyabb az önbecsülésed, annál inkább nő a megbecsültséged. Na, itt nagyon fontos különbséget tenni az önbecsülés és a megbecsültség között. Tudnilik, hogyha valaki csak úgy pszichológiai szempontból kezd el gondolkodni az önbecsülésen, akkor általában arról van szó, hogy megpróbálja megtalálni azokat a pontokat az életében, amelyekre büszke lehet. És próbálja a környezetéből is kicsiholni azt, hogy őt megbecsüljék. Az ige felszabadít ez alól a görcs alól. Nyugodtan vallhatjuk azt, hogy rosszabbak vagyunk, mint gondoltuk, bűnös és kárhozatra méltó emberek vagyunk, mert az Isten kegyelme felemel. Kiválasztott bennünket, mondja Pál apostol, elrendeltettünk kijelentett végzése szerint, aki saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Tehát neki, Jézusnak teljes mértékben megvan a saját akarata. Ő tényleg úgy cselekszik, ahogyan akarja. És kiválasztott minket arra, hogy a dicsőségében éljünk. Nyugodtan vallhatjuk azt, ami az igaz, hogy rosszabbak vagyunk, mint gondoltuk, csalódtunk önmagunkban is, nem csak a másikban, és elfogadhatjuk, hogy minél inkább bűnösnek érezzük magunkat, annál inkább megbecsül minket az Isten. Tehát mi a különbség az önbecsülés és a megbecsültség között? Az önbecsülés mindig emberektől jön, és mindig mulandó, a megbecsültség Istentől származik, és maradandó. Nem változik, hogy most megbecsüllek, most nem becsüllek meg. Nem, tehát amikor mondjuk rossz hírbe hoznak, megvetnek, azt nem kell feltétlenül zokon venni, hanem arra gondolhatok úgy, hogy ez segít reálisan látni önmagamat. Mert amit rólam mondanak esetleg rosszat, tudom, hogy annál sokkal-sokkal rosszabb vagyok. És ez szükségessé teszi, hogy máshonnan, ne emberektől szerezzük be a megbecsültséget, hanem az Istentől. És ez a Szentlélek munkája. Így jutunk el a Szent Háromság harmadik személyéhez. Akitől kapjuk az örökségünk zálogát, mondja Pál apostol, tehát már megvan a zálog, Isten adott nekünk egy kóstolót az örök életből, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, tudjuk, hogy atyánk lett az Isten, hogy Jézus örök életet adott, és lelki ajándékokat a Szentlélek. Erről a kettősségről valaki elmondta, hogy van nekem egy őrült feleségem, akinek az a happye, hogy mindig magához fogad, befogad a házba olyan otthontalanokat, olyan gyerekeket, akik valami miatt kamaszkorukban kisodródtak a saját családjukból. Szóval nem elég, hogy van nekünk 5 gyerekünk, befogad még 1-et, 2-t, 3-at, 4-et. És azt mondja, így fogadott be egy 16 éves srácot, akit aztán végül is a törvény karja utolért, és a sitre kellett mennie, de azt mondja, közben meglépett a mobilunkkal, de aztán visszahozta. És azt mondja, amikor visszatért, akkor, és hát tudta, hogy neki mennie kell a letartóztatásra, megkérdezte tőle. Lássam, van-e 2 zsebed? Megvan a bal oldali is, és a jobb oldali is. Azt mondja, igen. Na, nézd ide, mondtam. Apád nincs. Én most, mintha apád lennék, hagyok neked egy örökséget. Átveszed? De hova vigyem, a börtönbe? Ott is lehet tárolni. Na, mutasd meg a jobb oldali zsebedet, mutatja. Tudod, mit tegyél bele? Azt, amit a hithű zsidók minden reggel elimádkoznak. Ez az imádság a Talmudból való, így hangzik. Uram, köszönöm, hogy az egész világ én érettem teremtetett. Ezt a jobb zsebedbe. Na, lássam a bal zsebedet, mutatja. Oda tedd be a Genezisből, a Biblia elejéről ezt a mondatot. Porból vétettünk, és bizony porrá leszünk. Ez a bal zsebed. Amikor nagyon elbízod magad, akkor nyúj a bal zsebedbe. Amikor nagyon kétségbe esel, akkor nyúj a jobb zsebedbe. Ez a kettősség, ez az ambivalencia jellemzi a hívő embert. Kétségeskedés és hit, félelem és bizalom. Elbizakodottság, amikor azt hiszem, hogy enyém a világ, és amikor úgy érzem, hogy le vagyok sújtva, por vagyok és semmi vagyok. De ne félj, mert az Isten semmiből hozta létre a világot. A semmiből teremtette. A semmiből teremt újjá bennünket is. Ebben a dinamizmusban élhetünk, mert az Isten az egy ilyen dinamikus Isten, nem statikus Isten. A statikus isteneket úgy hívják, hogy bálványok. Az Isten dinamikus. És erről a kettősségről, erről a dinamizmusról szól egy énekünk. Szeretném, hogyha most ezt a prédikáció utáni imádság gyanánt elénekelnénk, tudjuk mindannyian, kívülről szerintem, Jézusról csak róla mondok éneket. Mert ebben benne van, hogy mint királyi gyermek járok földporán, por az életem, de szép örökség vár rám, égi koronám. Ezt mondja Pál apostol is. Ezt olvastuk, hogy elpecsételt a Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdonnépét az ő dicsőségének magasztalására.